Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből olvassuk Isten drága igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből az első 4 verset, azután a 14. verstől a 39. versig. A megnevezett helyen ezt olvassuk. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltölti az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tűzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. A 14. verstől így folytatódik az írás. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát, és szól a nékik. Zsidó férfiak, és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel próféta által. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti lányaitok és fiaitok, ifjaitok látásokat látnak, véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és profétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vér, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfit, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodák és jelek által, melyeket ő által cselekedett Isten ti köztetek, mint magatok is tudjátok, azt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra megragadván, gonosz kezeitekkel keresztvára feszítve megöltétek. Akit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldva, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja róla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, ő nékem jobb kezem felül van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriarkáról, hogy ő meghalt és eltemetetett, és az ő sírja minden mai napig mi köztünk van. Proféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten neki esküvel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székibe, előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi vagyunk tanúbizonyságai. Annak okáért az Isten jobbja által felmagasztaltatvá, a megígért szent lelket megnyervén az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, a mai napot, amikor eljöhettünk ide a templomba, hogy a te igéd tanítására figyeljünk. Kérünk, hogy te szólj hozzánk, te tanítsál minket. mert szükségünk van a te igaz beszédeidre egy hazugsággal teli világban. Kérünk téged arra, hogy oszlassa a te igéd világossága és igazsága mi szívünkben élő sokféle hazugságot is. Mert nem csak a világ van tele hazugságokkal, hanem a szívünk is. Látod, mennyi hazug szónak adtunk mi hitelt, és mennyi hazugságot hordozunk a szívünkbe. Akár úgy is, hogy magunkról nem tudjuk az igazságot, elhittünk magunkról hazugságokat másoknak. Akár úgy a világról, arról se tudunk sok mindent, Urunk. Sok hazugságot elhittünk azzal kapcsolatban is. Látod, hogy te felőled is mennyi hazugság él a szívünkbe. Mindket gondolunk mi te rólad. Mennyi hamisság az. Urunk, ha te nem jössz, és a te igazságot, a te igéd nem szólal meg, és a szent lelked által a szívünkben nem munkálkodsz, akkor a hazugságok fogjai maradunk. Hazug emberekké is válunk. Könyörülj meg rajtunk, és te formálj bennünket a te igéddel, az igazság igéivel, formálj minket a te lelkeddel, az igazság lelkével, te magad Jézus, aki magad vagy az igazság, aki úgy magunkról, mint Istenről, mint a világról a teljes igazat, a színtiszta valót mondod nekünk. Segíts minket, hogy hinni tudjunk a te beszédednek ma is, azokat a szívünkbe fogadjuk, és azok legyenek a mi vezéreink, életünk, hétköznapi életünk során. Kérünk, áld meg most együttlétünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol összejönnek az emberek. Vigasztald a gyászolókat, erősítsed a gyengéket, alázd meg a gőgösöket, és emeld fel az alázatosokat. Kérünk téged, hogy légy közöttünk, lelked által, igédben. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 151. énekünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, az első részből olvassuk, az első rész 11. versétől a 14. versig. Ő benne, kiben vettük az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, ki záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Foglaljunk helyet, testvérek! Az apostoli hitvallásról szóló sorozatunkban elérkeztünk most ennek a hitvallásunknak a harmadik hit ágazatához, vagy hit cikkejéhez. Emlékezünk arra, hogy úgy kezdődik a hitvallásunk, hogy hiszek egy Istenben, aki atya. Róla szóltunk az első cikkelyben, aki teremtette a világot, és aki a mennyből kormányozza az egész teremtett világot a maga céljai felé. Aztán a második cikkely következett, hiszek egy Istenben, aki fiú, ez Jézus, akiben Isten kijelentette nekünk magát, és aki által elvégezte a megváltatásunkat. És most jön a harmadik cikkely, hiszek szent lélekben, Istenben, aki szent lélek is. Ma tehát a szent lélek Istenről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Először arra szeretnék rávilágítani, hogy ő isteni dicsőségű személy, isteni személy, Aztán másodszor szeretnék egy kicsit arról, hogy hogyan részesülünk benne, hogyan kapjuk meg a Szentlélek ajándékát, harmadszor pedig a Szentléleknek a munkájáról néhány gondolatot ejtenék. Először is tehát a Szentléleknek az isteni dicsőségét kellene szemügyre vennünk. A Szentlélekről, amikor így beszélnek az emberek, sokszor úgy az az embernek a benyomása, hogy csak egy ilyen személytelen erőre gondolnak, hogy az egy valami energiaféle, Istennek az ereje. De nem az Istennek az ereje, hanem Istennek a szent lelke. Ő egy személy a Szentírásban. Nem egy személytelen erő vagy energia. A Bibliát, ahogy olvasgatjuk, nagyon sokszor találkozunk a Szentlélekkel, és valahányszor, mint isteni személlyel találkozunk. Az, hogy személy és isteni személy különböző módon lehet kimutatni a Bibliából, csak utalok arra, hogy példának okáért a Szentlélekkel találkozunk úgy, hogy különböző úgynevezett trinitárius formulákat találunk a Bibliába. Gondoljunk arra, hogy olvassuk azt, hogy Jézus kiküldi a tanítványait, hogy menjenek keresztelni, és hogy mondja nekik, hogy kereszteljetek meg az embereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez egy trinitárius, szent háromságos kifejezésmód. Aztán olvassuk például az első Korintusi levél 12. részében, hogy egy a lélek, egy az Úr, egy az Isten. Ez is egy trinitárius formula, mert ott van benne, hogy egy az Úr, ez Jézus, egy a lélek, ez a Szentlélek, és egy az Isten, ez pedig az Atya. A 2. Korintus 13-ból olvassuk ezt az ígét, amit szoktunk is használni az Isten tiszteleten, hogy az Úr Jézusnak kegyelme, az Istennek, az Atyánknak szeretete, és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájatokkal. Ezek a trinitárius formulák, ezek mutatják, hogy három, bár mégiscsak egy, Istenről van szó a Bibliában, és a Szentlélek is így isteni személyként jön elő. Aztán olvasunk olyan kifejezéseket is a Bibliában, amik a Szentléleknek különböző elnevezései. Például nevezi őt a Szentírás az Isten lelkének. Aztán nevezi őt az Atya lelkének. Nevezi Jézus lelkének, Jézus Krisztus lelkének, Krisztus lelkének, a Fiú lelkének. Tehát ezek is azt mutatják, ezek az elnevezései a Szentléleknek, hogy ő hozzá kapcsolódik, mint egy isteni személy a Fiú Istenhez, vagy éppen az Atya Istenhez is. Aztán olvasunk olyan megjegyzéseket a Bibliában, amik azt is mutatják, hogy ő isteni tulajdonságokkal bír. Például olvassuk, hogy Jézus Krisztus örökké való lélek által áldozta fel magát Istennek. Tehát a Szentlélek örökké való. Erre utal az is, hogy ő már a teremtés előtt létezett, hiszen már a teremtéskor azt olvassuk, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Ő már akkor volt, mikor még semmi nem volt. Aztán olvassuk azt, hogy Ezékiel próféta prófétál a négy szelek felől, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és az Isten lelke jön elő, és megeleveníti a halott csontokat. Isten lelke életadó lélek, megelevenítő lélek. Ezt is csak Isten tudja munkálni. Mi nem tudunk, emberek, nem, mi vagyunk a legmagasabb szintű teremtmények, de mi sem tudunk életet adni senkinek. Mi is csak úgy eszközök vagyunk az Isten kezében, arra nézve, hogy minket használ abban, hogy egy férfit és egy nőt a házasság rendjében, hogy életet adjon egy gyermeknek. Olvassuk a Szentléleknek a szuverenitását, hogy ő osztogatja a kegyelmi ajándékait kinek-kinek úgy, ahogy akarja, ahogy akarja. Tehát ezek a kifejezések, ezek is arra utalnak, hogy isteni személlyel van dolgunk. Aztán olvasunk egy csomó olyan igehelyet, ahol kifejezetten azt olvassuk, hogy ő valami emberi közösségünkből ismert cselekményeket, cselekedeteket hajt végre. Például azt mondja az apostol, hogy igyekeztünk Bitíniába jutni, de nem eresztett minket a lélek, nem engedte, hogy menjünk. A lélek azt akart, hogy másfele menjenek. Nem eresztette őket. Aztán olvassuk, hogy Jézus azt mondja a Szentlélekről, hogy amikor eljön, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Azt mondja másodt az ige, hogy a lélek, a Szentlélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. A lélek esedezik érettünk, imádkozik érettünk. Mind olyan tevékenységek, amik emberekre is jellemzők, de amik arra utalnak, hogy ő egy személy, akinek személyes cselekedetei vannak. Vannak neki érzelmei. Azt mondja az írás, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét. Mert meg lehet őt szomorítani. Meg ne oltsátok az ő munkáját. Ne tegyétek lehetetlenné azt, hogy dolgozzon, munkálkodjon bennetek vagy köztetek. A szent léleknek lehet hazudni. Azt mondja Péter apostol Anániásnak és Zafirának, hogy a feleségének, hogy mit tettetek ti? Hát hazudtatok a Szentléleknek, nem embereknek, hanem Istennek hazudtatok. Be akartátok csapni. Summa-summarum testvérek, hogy nagyon sok igét tudnék még itten sorolni, és nekünk is juthat eszünkbe egy csomó ige, arról, amit Jézus mondott a Szentlélekről, hogy majd eljön és tanít titeket, hogy engem fog fölemelni, engem fog megdicsőíteni köztetek, mind arra utalnak, hogy egy isteni, tevékeny személyről van szó, amikor a Szentlélekről beszélünk, és nem úgy, ahogy az elején mondtam, ezt a Jehova tanúi, meg egyéb szekták is mondják, a Szentlélek az Istennek a személytelen ereje. Nem az. Istennek a személye a Szentlélek. Ezek után, testvérek, miután talán így látjuk a Bibliában, hogy a Szentlélek isteni személy, egy kicsit elgondolkoztatunk azon is, hogy Pünkösd ünnepe, amikor úgy visszaemlékezünk a Szentlélek eljövetelére, vajon hol van a mi életünkben vagy a kegyességünkben. Azt kell mondani, hogy Magyarországon a református népek, meg egyéb vallási csoportokban is ugye ez figyelhető meg, karácsonykor elmegyünk még a templomba, húsvétkor már kevesebben megyünk, de a legkevesebbet ugye pünkösd, az nem, már nem érdekes. De hát valójában ugye miért? A Szentlélek eljövetele a földre pünkösd ünnepe napján, az egy hatalmas jelentőségű történeti esemény, ugyanolyan jelentős, mint Jézusnak a földre születése mondjuk karácsonykor. Vagy ugyanolyan jelentős, mint Jézusunknak a föltámadása. Húsvétkor. Hát csak ezt azért mondom, hogy ne tekintsük a Szentlélek Istent valami mostoha gyereknek. Sajnos a teológiában is, meg a gyülekezetekben is, meg sok hívő ember is olyan mellékesnek tekint. Tehát nem tekinthetjük egyáltalán mellékesnek a Szentlélek Istent, hiszen ő az Atya, a Fiú mellett ott áll, mint velük tökéletesen egy lényegű, velük egy Isten, akit imádhatunk. Aki előtt hódolhatunk, amikor azt mondjuk, hogy Isten előtt, a Szent Háromság előtt hódolunk, akkor hódolunk Jézusnak, az Atyának és a Szent Lélek Istennek is. Imádattal tartozunk neki. De lépjünk tovább, testvéreim, a második pontra, amit szeretnék itten előtetek kifejteni. Tudnélik, hogy hogyan részesül egy ember a Szent Lélekben, hogyan nyerjük el a Szent Lelket. Pál apostolról olvassuk, hogy az egyik missziói útja során megérkezett Efézusba, nagy világvárosba, és ott találkozott néhány emberrel, akik magukat keresztelő János követőinek vallották. És megkérdezi tőlük Pál apostol azt a kérdést, hogy vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Részesültetek-e szent lélekbe, miután ti hívők lettetek? És azt mondják azok az emberek, hogy hát nem, azt se hallottuk, hogy van szent lélek. Hát ez nem egy jó dolog, mondja Pál, és aztán történik, ami történik. Ez egy fontos kérdés, testvérek, amit az apostol kérdez tőlük, hogy vettetek-e szent lelket? Vettetek-e, részesültetek-e a szent lélekbe? Ez a Pál apostol, aki ezt megkérdezte, a római levelet írja, és azt írja a római levélbe, hogy akinben nincsen a Krisztus lelke, az nem tartozik Krisztushoz. Az Krisztus nélkül van ebben a világban, és ha nem tartozik Krisztushoz, akkor Istenhez se tartozik, és Isten nélkül való ember a világban. Nincs közössége az Istennel, annak, akiben nincs az Úr szent lelke, aki nem részesült benne. Az ilyen ember nincs még megmentve a kárhozatból az örök életre. Az ilyen ember még a kárhozatban van, még nincs örök élete, üdvössége. Nem egy jelentéktelen kérdés, testvérek, amit így nekünk szegez az apostol és az íge által most maga az Úr, hogy vettetek-e szent lelket? Vettetek-e szent lelket? Na, egy római katolikus erre azt mondaná nekünk, hogy persze, mert szegénnyel elhitették a papjai, hogy amikor valakit megkeresztelnek, akkor a keresztség által részesül a szent lélek ajándékába. Csak hogy testvérek, ez nem igaz. A Bibliából sehonnan az ég világon sehonnan nem tudjuk kiolvasni, ezt a katolikusok kitalálták, aztán ezt a hazugságot terjesztik mindenfele. Akit megkereszteltek, abban benne van a Szentlélek, mert a keresztség vizével belemegy a Szentlélek abba. És emberek ezt elhiszik, mert a papok mondják. Hát ne higgyétek el, mert nem igaz, nincs benne a Bibliában. Kitaláció. Ha egy karizmatikussal vagy pünkösdistával találkoznunk, azt mondaná, hogy hát, mikor én hittem Jézusban, akkor kaptam a szent lelket, de én még egy különálló lépésben, egy arra alkalmas embertől és közösségben külön is részesültem a szent lélekben, mert elmentem oda, és ottan valakik, akik már bírták a szent lélek ajándékát, rám tették a kezüket, és én a kézrátétel által részesültem a szent lélekben. Végig futott rajtam egy meleg érzés, hanyatt testem, nagy erőt éreztem, elkezdtem nyelveken szólni, mintha egy vasmarok fogná a számat, elkezdtem valamint blabla szöveget nyomni, elkezdtem a földre kerülni, és ottan így félig pedig öntudatlan állapotba jutottam, vagy csodásan meggyógyultam, és én akkor részesültem a Szentlélek ajándékába. Hát testvérek, ez se jobb elképzelés, mint a katolikusoké, mert ez se biblikus, ez se igei. Azért jegyzem meg ezeket, testvérek, hogy óvakodjunk ezektől, mert félrevezetnek bennünket. Ha valaki utána akar ezeknek olvasni, meg utána akar járni, ám járjon utána, meglátja, hogy nem hazudok. De ha nem így, ha nem a keresztséggel, meg nem mások kézrátétel által, akkor hogyan részesülhetünk Isten szent lelkébe? Erre a döntő fontosságú kérdése, testvérek, az ige eligazít minket. Figyeljétek meg Jézusnak a szavait, aki azt mondta az ő benne hívő embereknek, az ő követőinek, akik egy darabig nélküle éltek, de aztán hallották az ő hívó szavát, és csatlakoztak hozzá, azt mondja nekik, hogy nektek elküldöm majd a Szentlélek ajándékát. Ti részesültök benne. És aztán eljött a mennybe menetel napja, majd utána 10 napra eljött pünkösd ünnepe, amikor ezeknek az embereknek, az ő benne hívő embereknek, az őt követő embereknek adta a mennyből a Szentlélek ajándékát. És az betöltötte ezeket a hívő keresztjéneket. Ugyanezt erősíti meg, testvérek, Péter apostolnak a pünkösdi prédikáció, amit fölolvastam. Nehéz prédikáció, és nem könnyű nekünk innen ezt most megérteni, meg analizálgatni, nem is megyünk ebbe bele, de egy részletét azért kiemelem, mert azt mondja az apostol az embereknek, miután Jézust hirdeti nekik, hogy térjetek meg, azaz fogadjátok el ezt a Jézust, és keresztelkedjetek meg ennek a kifejezéseképpen, hogy ti elfogadtátok őt, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mihest Jézust elfogadjátok megváltó uratoknak, venni fogjátok, kapni fogjátok a Szentléleknek az ajándékát. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 5. részében ugyan ezzel találkozunk. Ott is Péter apostol van előttünk, aki kifejti, hogy ők az apostol társaival együtt Jézusnak a dicsőségét hivatottak tanúsítani a világba. Beszélnek Jézus kereszthaláláról, feltámadásáról, arról, hogy ő az Úr a mindenség felett, ő az üdvözítője minden embernek. És azt mondja utána, hogy a Szentlélek is mellettünk tesz bizonyságot, akit az Isten adott azoknak, akik neki engednek. Az Isten azoknak adja a szent lelket, akik engednek neki. Amikor Jézust eléjük állítja, és azt mondja, hogy fogadjátok előtt, és higgyetek benne, és kövessétek őt. Akkor adja, aki ezt megteszi, az megkapja a Szentléleknek az ajándékát. Ugyanezt mondja Pál apostol is, a másik rendkívüli személyiség a Szentírásban, Galatákhoz írt levele 3. rész 2. versébe. Azt kérdezi a Galatáktól, ti az evangéliumot a törvény cselekedeteiért kaptátok, vagy az evangélium hallásából? És nyilvánvaló, hogy az evangélium hallásából kapták. Hallották Krisztus evangéliumát a galáciabeli falvakba, városkákba élő emberek, hittek ebben a Jézusban, elfogadták megváltó uruknak, és mit mond az apostol? Így részesültetek ti is ekkor a Szentlélek ajándékában. Ugyanezt írja az efézusi gyülekezethez írt levelében is, amit felolvastunk. Azt mondja, hogy miután hallottátok az üdvösség evangéliumát, a Krisztus evangéliumát, melyben hittetek, megpecsételtettetek az Isten szent lelkével. Nagyon is úgy tűnik, testvérek, hogy ez már így történik. Hogy valaki szembesül valahogyan Krisztussal, a meghalt és feltámadott Jézussal, az üdvözítővel, és hallja azt, hogy higgyél ebben a Jézusban, és amikor hisz benne, és a követésére adja magát, akkor ő részesül a Szentléleknek az ajándékában. Ugyanígy történt ez egyébként Pál apostollal is. Ugye ő is pontosan így történt, hogy ő egy Jézusnak az ellensége volt, ő írtotta az ő nevét, az ő híveit, mindent, megy Damaszkusz felé, ott Jézus megjelenik neki, fölragyog előtte, akkor megvakul, akkor bevezetik Damaszkuszba, ott 3 napig sötétben van, de a sötétben megvakul, gondolkozik erről a Jézusról, hogy ki ez a Jézus, és egyszer csak elfogadja őt megváltó urának, igazi messiásnak, és elkezd hozzá imádkozni. És akkor olvassuk, hogy Isten szól Anániásnak, hogy menjél el ehhez az emberhez, mert íme imádkozik, és tedd rá a kezedet, és ad neki, majd visszajön az ő látása. De azt mondja Anániás, amikor megérkezik Pálhoz, testvérem Saul, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelen neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra láss, és beteljesedj szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le a szeméről, visszanyerte látását, felkelt és megkeresztelkedett. Ő is akkor részesült a szent lélekbe. Azért küldötte az Úr, hogy most adja neked a szent lelket, mivel te már Jézus hívévé lettél. És onnantól kezdve Pál részesült a szent lélekben, és a szent lélek vele volt. Nincs is szó arról, testvérek, Pál apostol leveleibe, de a Péter leveleibe, János leveleibe se, hogy akik már hívők lettek, akik Jézus követői lettek, keresztjének lettek, azoknak még kellene venniük a Szentlélek ajándékát. Nem kell venniük. Őket inkább arra inti az apostol, hogy például idéztem már, meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Ezt írja az efézusiaknak. Akkor mondja nekik, hogy a Tesszalonika beli levélben, hogy meg ne oltsátok a Szentléleknek a munkáját. Tehát már ott van az életetekben a Szentlélek, jelen van a szívetekben, most már arra nem vennetek kell, hanem arra kell törekednetek, hogy engedjetek neki. Engedjetek annak, amit akar, amire indít benneteket. Olyan ez, mint amikor valaki egy darabig nőtlen, aztán megnősül, azt akkor már, amikor már megnősült, akkor nem kell főszólítani, hogy nősülj már meg. Hát már mindegy, nem nősülök meg még egyszer, már egyszer megnősültem, már nős ember vagyok. Ha valaki kapta a szent lelket, annak már nem kell mondani, hogy na még egyszer kapjad a szent lelket. Nem kell, már kaptam. Köszönöm. Mikor kaptad? Amikor hívővé lettem. Akkor részesültem a szent lélekbe. Az ilyen emberekbe, testvérek, így fejezik ki a Biblia, hogy benne lakik a szent lélek. Benne lakik. A ti testetek, mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetben, a szent lélek temploma. Bennetek lakik. Az, hogy benne lakik valakibe a szent lélek, azt jelenti, testvérek, hogy az ember testi lelki valójában valahol jelen van. Jelen van a szívünkben, az életünkben, a lelkünkben, valahol jelen van a Szent Lélek. És a Szent Lélek által jelen van Jézus is, és jelen van a mi atyánk is. És a mi tudatunkban, testvérek, úgy jelentkezik, hogy nekünk közösségünk van Istennel. Közösségünk van Jézussal, közösségünk van az atyával. Hogyan? A Szent Lélek által. Ő a Szent Lélek által lakozik, hogy így mondjam, bennünk. De ez nem egy olyan dolog, hogy a hívő ember magába néz, és akkor valahol magába, a lelke mélyén egyszer csak meghallja a Szent Lelket, hogy valamit mond. Nem tudjuk a Szent Lelket magunkba hallani, nem tudjuk megérezni, nem tudjuk megtapasztalni, de mégis jelen van. És hogy hogyan van jelen bennünk, hogyan van jelen a szívünkben, az életünkben, erre csak annyit tudunk mondani, egyfelől, hogy titokzatosan, de másfelől, hogy az ige alakjában. A hívő embertestvérek pont ez jellemzi, hogy az ígét, az Isten szavát, amit Isten mond, ezt hiszi el. Ábrahám is ugye hitt az Istennek. A hívő ember azóta mindig ilyen ember, hiszek az Istennek. Amit itt mond nekem, nem a levegőből valami, vagy az újságból, vagy a tévé, nem, amit itt a Bibliában mond, ezt hiszem el. És amikor ezt elhiszem, testvérek, az Isten beszédét, akkor ezáltal az én hitem megragadja az igét, és az igével lakik bennem, vagy az igében, de inkább azt mondom, az igével lakik bennünk a Szentlélek. Nem lehet elválasztani, testvérek, a hívő embernél az igét és a szent lelket. Ugye nem szabad elválasztani. Nem lehet mondani, hogy ez csak az ige, de a szent lélek az valahol itt kering körülöttünk. Nem, testvérek, a szent lelket és az igét nem lehet elválasztani. Miért nem lehet elválasztani? Azért, mert a szent háromságban az ige és a lélek egy. Az ige maga Jézus, a lélek meg a szent lélek. Ami a szent háromságban egy, azt nem lehet soha elválasztani. Az ígét soha nem lehet elválasztani a lélektől. Olyan nincs, hogy valaki nem hisz az ígébe, de a szent lélek benne lakik. Ilyen nincs. Valaki hallja az ígét, és hisz annak, amit Isten mond, a hit megragadja az ígét, és az ígében lakik vele az emberrel a szent lélek Isten. És van közössége az embernek az Istennel. Titokzatos dolog ez. Titokzatos dolog, de nem tudunk erről többet mondani, ennyivel meg kell elégednünk. Egyébként tapasztaljuk is hívő emberként, ha mi hiszünk Krisztus evangéliumának, hiszünk Jézusnak, Jézusról szóló igéknek, akkor tényleg úgy érezzük, hogy a Szent Lélek által Jézus velünk van. Mindegy, hogy hon vagyunk, itt ülünk a templomba, megyünk az utcán, vagy otthon kapálgatunk, vagy nem tudom, mit csinálunk, tudjuk, hogy az Úr Jézus velem van. Vagy megyek a frontra, vagy elküldenek a börtönbe, vagy nem tudom. Velem van az én mennyei atyám. Tudja az ember valahogy, a hívő ember tudja. Ez a szent lélek munkája, hogy tudom, hogy közösségem van az Istennel. Az Jézus Krisztussal, vagy az Atya Istennel. Bárhol vagyok, bármi van. Egészségbe, betegségbe, napsütésbe, hóviharba. Velem van az Úr. Egy darabig, amíg az ember nem hisz Jézusban, nincs ez a tudata. Nincs ilyen tudata. Azt hiszi, hogy egymagában van a világban. Hát, itt vagyok én, aztán élek, ahogy élek. Az Isten meg valahol messze. De amikor már valaki hisz Jézus evangéliumában, megváltozik ez az Istenről való elgondolása. Tudja, hogy velem van Jézus. Velem van az én mennyei édesatyám. Miért van ez a tudásunk, miért van ez a tapasztalatunk? Mert a Szentlélek ott van bennünk. És jelenvalóvá teszi Jézust az életünkbe. Közelvalóvá teszi az atyát a számunkra. Ez a Szentléleknek a csodálatos munkája. Na, a lényeg tehát, testvérek, hogy hogyan részesülünk a Szentlélekbe? Egy egyszerű útja, módja van ennek. Halljuk Jézus evangéliumát, azt kell hallanunk, és ha abba hiszünk, akkor Isten megadja nekünk az ő drága lelkét. És onnantól kezdve Jézus is, meg az atyánk is egészen személyesen jelen van az életünkben. Vele élünk, vele halunk. Harmadik pontunkra ugrok. Mi a Szentléleknek a munkája? Dolgozik a Szentlélek, testvérek. Dolgozik a Szentlélek. Munkálkodik a Szentlélek. Hogyan munkálkodik? Elsősorban ezt szeretném aláhúzni, még mielőtt bármit mondanék konkrétan, hogy mit munkálkodik. Elsősorban, hogy az ígével munkálkodik. Calvin azt mondta, a Szentlélek cum verbo. Az ígével munkálkodik. Az íge az mindig az én szótáromban, meg a keresztények között a Bibliát jelenti. Krisztust is jelenti, de a Bibliát is jelenti. Amikor Calvin azt mondja cum verbo, akkor azt mondja, Jézussal dolgozik a Szentlélek, mert hát egy Jézussal, de az írott igével dolgozik a Szentlélek. Az írott ige a munkaeszköze, mint a cipésznek a kalapács, cipész kalapács, meg az ár, meg mit tudom én, a kőművesnek a kalapács, meg a kanál, varrónőnek a varrógép, az a Szentléleknek az íge. Az ígével dolgozik, testvérek. Ezt egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni. Nem mintha nem tudna, hogy így mondjam, az íge nélkül is dolgozni a Szentlélek, de a mi számunkra ezt kell tudni, ez fontos, mindig az ígével dolgozik a Szentlélek. Az én szívembe, a mi szívünkbe, az egyház lelkébe, életébe. És mit csinál a Szentlélek az ige által? Az ige által például, testvérek, mit csinál a Szentlélek? Hát azt csinálja, hogy fölemeli Jézust. Jézus mondta a Szentlélektől, hogy engem fog megdicsőíteni. A Szentlélek, testvérek, nem önmagát dicsőíti meg, érdekes, különös dolog ez. Megtehetné azt is, hiszen ő is Isten, de nem magát dicsőíti, Jézus dicsőíti. A meghalt, feltámadott Urat állítja a mi szemünk elé, őt világítja ki. Nézzétek csak, na ő kicsoda? Mit tett értetek? Az ember előtt, az emberek előtt Jézus dicsőíti meg. Aztán mit tesz még? A Szentlélek, testvérek, csodálatos módon munkálkodik a mi szívünkben, amikor még nem vagyunk hívők. De még nem vagyunk hívők, de halljuk az igét. És az ige által a Szentlélek a szívünkben, a lelkünkben valamit munkálkodik. Olyan neki a szívünk, a lelkünk, mint egy műhely, ahol dolgozik. Dolgozik ott is, az íge által, testvérek. Dolgozik, és például megeleveníti az ember lelki ismeretét. Egyszer csak a lelki ismeretünk elkezd birizgálni minket, a bűneink miatt. Érezzük valahol, hogy, és egyre inkább ránk nehezedik, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Akiknek szüksége van a kegyelemre. Elkezd előttünk ez úgy körvonalazódni, ez a szükségem van az Isten kegyelmére, mert ha abban nem részesülök, el fogok kárhozni. Az ember elkezd félni a pokoltól, de elkezd vágyódni a menny felé, mert van mennyország is. A Szentlélek valahogy dolgozik bennünk, testvérek. Munkálkodik bennünk. És akkor elkezdjük keresni, hogy hogyan is tudnék én az Isten kegyelmébe részesülni. Mit kell tennem ezért? És akkor megértjük, hogy nem kell tenned semmit, mert Jézus mindent megtett. Ő érte, van kegyelem. Megértjük, hogy nem kell nekünk Isten nélkül élni a világban, hanem megtérhetünk Istenhez, visszatérhetünk hozzá, és elkezdhetünk vele egy egészen új életet élni. Új férjként, feleségként, gyermekként, munkásként, egy új életet. Nem Isten nélkül, Istennel közösségbe. Valahogy, testvérek, az emberbe kimunkálódik az, hogy egyszer csak elkezd gyermeki szívvel bízni Jézusban, és megtér Istenhez, visszatér Istenhez. Ez nem miközben mi úgy érezzük, hogy ez a mi nagy teljesítményünk, igazából nem a mi teljesítményünk. Nem tudnánk megtenni ezt, hogy hiszünk és megtérünk Istenhez, ha a Szentlélek bennünk nem munkálkodna. De úgy munkálkodik, hogy közben mégis úgy érezzük és úgy tapasztaljuk, hogy mi hiszünk, hogy mi térünk meg. Egy egészen különös dolog, testvérek, ez. De így van a Szentírásban, és így van, meg így is tapasztaljuk. Titokzatos munkája van a Szentléleknek, de dolgozik tehát a meg nem tért emberekből, hogy hívők legyenek. És mit dolgozik azok életébe, akik már hívők? Azok életébe is dolgozik, az evangélium által, a Krisztus evangélium által. Újra és újra visszavezet minket Krisztushoz, és megdicsőíti előttünk is Krisztust. Azt mondja nekünk, újra meg újra menjél a kereszthez, gondolkozzál rajta. Ki ez a Jézus neked? Mit tett érted? Újra meg újra, aki nem hívő, azt is Jézushoz vezeti a Szentlélek. Aki hívő, azt is Jézushoz vezeti a Szentlélek. Mindig Jézus dicsőíti meg előttünk. Aki a megváltónk, akiben meghaltunk a régi életünknek, és akiben ebben feltámadva elkezdtünk egy új életet. Aki által más emberekké lehetünk. Mindig oda vezet minket Krisztus keresztjéhez, hogy érezzük, hogy mennyire kegyelemre szorulók vagyunk, sőt, mennyire rászorulunk erre a Jézusra, aki nélkül egy lépést se tudunk tenni. A Szentlélek, testvérek, a hívők életébe is Jézust fogja megdicsőíteni. És a Szentlélek közben mást is csinál, testvérek, munkálkodik a hívő emberek életébe, például azon, hogy elkezdjék teremni a Szentléleknek a gyümölcsét. Ugye Galata levélben olvasunk erről a gyümölcsről, olyan, mint egy szőlőfürt, az a leírás. Fölsorolja Pál, hogy a Szentlélek miket idéz elő a hívő ember jellemében, miknek a megjelenésén fáradozik az életébe. Például a szeretetén, meg a türelemén, meg a mértékletességen, meg sok egyében, nem akarom most felsorolni. De akiben a Szentlélek dolgozik, testvérek, annak a jellemében, az élet vitelében megjelennek a léleknek ezek a munkájának, ezek a következményei. Megjelennek. Amikor elmentem az Albert Iső gyülekezet gondnokához, az Zila Károly bácsihoz, Ő egy hordókészítő volt, mondjátok már mi a kádármester, és ott álltak a műhely mellett a kész hordók. Na mondta, ebben még meg kell füstölni, meg nem tudom, mit kell vele csinálni, magyaráztott nekem azokat a dolgokat. De a munkájának a gyümölcse ott volt a műhely mellett. A Szentlélek munkájának a gyümölcse ott van a hívő ember életében. Látszik belőle. Aztán van egy, ez egyébként minden hívőre vonatkozik. A Szentlélek gyümölcsét a Szentlélek minden hívőben munkálja. Hogy az megtapasztalható legyen mások számára is. De a Szentléleknek van egy szebeire szabott munkája is a hívők életében. A korintusi levélben írja Pál, hogy ad nekünk karizmákat, kegyelmi ajándékokat, hogy bizonyos szolgálatokat el tudjunk végezni a közösségünkbe. Kinek ez, kinek azt adja, hogy azzal szolgáljon a többi hívő testvéreid között. Ezt meg kell keresni, mert ez személyre szabott ajándéka a Szentléleknek. Mi az, amivel én tudom segíteni az én közösségemnek az életét? Milyen szolgálat elvégzésével? Lehet, hogy csak a söprögetés. Lehet, hogy hittanóra megtartás. Lehet, hogy mit tudom én mi. Sok minden lehet. A Szentlélek képesít valakit arra, hogy ezt örömmel, békességgel, a többiek javára, épülésére végezze el, szeretetből. Hadd munkálkodjon a Szentlélek test, illetve munkálkodik a Szentlélek azon is, hogy akik már nem voltak hívők, de hívőkké lettek, azokat az embereket közösségbe vezeti. Ez is egy fontos dolog. Közösségbe vezet, testvérek. Ez, látjuk a Szentírásból is, hogy nem úgy volt, hogy pünköstkor megtértek emberek, elfogadták Krisztus megváltó uruknak, azt mindenki hazament. Nem, hanem utána ezek az emberek összejöttek. Ezek egymással olyan szeretett közösségben voltak, hogy csak lesett az akkori világ, hogy lehetséges ez. Se a zsidók között, de még a görögök vagy a rómaiak között se volt olyan emberi közösség, mint a keresztény közösség. Akik szerették egymást, akik törődtek egymással, akik Istent magasztalták, és Jézus Krisztus dicsőítették és követték, de közben nem ilyen mennyben néző emberek voltak, hanem észrevették egymást is, és törődtek egymással. Ezt testvérek, ez a Szentléleknek a munkája, egy közösséget teremt egymástól annyira különböző emberek között. Ha most itt körülnéznénk, csak magunk között is. Mi mindenféle emberek vagyunk, mindenféle életkorból, és mégis itt vagyunk az Úr körül. Ki ezért, ki azért, de mégis itt vagyunk. Ki úgy mélyebben benne van, ki nincs benne mélyebben ebbe a közösségbe, de a Szentléleknek a munkája, testvérek, hogy akik hívő emberek, akik Krisztus követői, azok tartsanak össze egymással, és valódi közösséget formál közöttük. Ezeknek az embereknek egy hite van, egyek a szeretetben, és egymásra teljes mértékben odafigyelnek, és szolgálnak egymásnak. Aztán testvérek, a Szentlélek munkája nem csak az, hogy szeretet közösségbe tagol, hanem az is, hogy a misszióba küld minket. A Szentlélek ilyen, testvérek. Mihelyest megjön a Szentlélek a pünköstkor a hívő emberek közé, mit csinál velük? Olyan tüzet kapnak, vagy tüzet fognak, hogy egyszerűen elkezdenek beszélni Jézusról. Pál apostol, amikor részesül a Szentlélek ajándékában, azt olvassuk, hogy részesül benne, eszik, és elmegy, és azonnal hirdeti a zsinagógákba, hogy Jézus a Krisztus. Azonnal elkezdett a zsidókhoz menni, és mondta nekik azt, amit korábban üldözött. Jézus a Krisztus, higgyetek ti is Jézusba. Mert megérkezett ő a mi messiásunk. Nem tudta magába tartani. A Szentlélek, testvérek, az embert megfogja, megragadja, és arra lelkesíti, arra tüzeli, hogy tegyél Krisztusról te is bizonyságot. Legyél a Krisztus tanúja. Ott, ahol vagy. Mindegy, hogy templomba vagy nem tudom hol. A Szentlélek nem néma embereket csinál. Persze néha némáknak kell lennünk, de van, amikor beszélnünk kell, és Jézusról kell beszélnünk a szomszédnak, meg ennek, meg annak. A lélek, testvérek, finoman, nagyon finoman, de munkálkodik azon, hogy Krisztus tanúságtevői legyünk. Tehát még lehetne sorolni, mert a Szentlélek munkája rendkívül sokrétű, testvérek. De ennyi is elég annak érzékeltetésére, hogy milyen átfogó, milyen mély munkát végez a hívő emberekben is, de a még nem hívő emberekben is a Szentlélek Isten. Mindig az ige által, mindig az ige által. Azzal fejezzük be, testvérek, tehát, hogy emlékezzünk vissza az egész mondani valóra, hogy a ma Szentlélek Istenről volt szó, akiről azt mondjuk a hitvallásból, hogy hiszünk benne. Hiszek egy Istenben, aki mindenható atya, aki fiú és aki szent lélek. Itt kerül föl a hitvallásunkra a záró kő. Itt van a koronája a hitvallásunknak. Hiszek szent lélekben. Kicsoda ő? Láttuk, hogy isteni személy. Hogyan részesülünk benne? Úgy, ha hiszünk Jézusban. Mint megváltónkban, Urunkban, és elkezdjük követni az Úr Jézust. Azonnal részesülünk a szent, de már előtte is munkálkodott bennünk, de akkor egészen közösségre lép velünk. És jelenvalóvá teszi Jézust és az atyát a szívünkbe. És mit csinál még a szent lélek? Az ige által dolgozik. Nem csak azon, hogy hitre jussunk, Krisztusba vetett hitre, hanem utána is újra meg újra Krisztushoz menjünk. Dolgozik azon, hogy az életünkben megjelenjen az ő gyümölcse, hogy észrevegyük és használjuk a karizmánkat, a kegyelme ajándékunkat, hogy közösségbe épüljünk, szeretett közösségbe, és elmenjünk a világba, és tanúságot tegyünk Jézusról. Áldjuk Istent ezért, hogy benne van a hitvallásunkban ez a részlet, és majd innen fogjuk folytatni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, és drága Jézus Krisztusunk, hogy elküldötted a Szentlélek kincsét. Köszönjük néked, hogy általa az ígét használva munkálkodsz ebben a világban. Köszönjük néked, hogy mi magunk is, akik itt vagyunk, átélhetjük azt, hogy a Szentlélek az íge által dolgozik a szívünkben. Vagy úgy, hogy hitre jussunk, vagy ha hitre jutottunk, akkor, hogy a hitben megerősödjünk. Köszönjük, hogy drága ígéd szólhat közöttünk, és köszönjük, hogy ebből megismerhetjük, és egyre inkább megismerhetjük Jézust, ami meghalt és feltámadott megváltónkat és üdvözítőnket. És köszönjük néked, hogy nem csak megismerhetjük, hanem hihetünk is benne, sőt követői lehetünk, és kérünk téged, hogy erősíts is bennünket abban, hogy a követői legyünk egyre inkább, egyre nagyobb odaadással, egyre mélyebb, egyre gyermekibb hittel. Köszönjük néked, atyánk, és drága Jézusunk, hogy munkálod a szívünkben, lelked által ezt az igazi kereszténységet, amelyik nem merül ki a szavakban, nem merül ki az erőtlen képmutatásban, hanem amelyik egy valódi, erőteljes és elkötelezett élet, új élet. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy lelked munkáját a szívünkben meg ne oltsuk, ne álljunk ellene, ne akarjuk becsapni, hanem hadd legyünk a léleknek, ahogy az ígével indít minket, újra és újra engedelmesek. Hadd legyünk követői annak, amire tanít minket, amit mutat, amit elénk tesz, hogy ezt cselekedjétek. Kérünk téged arra, hogy adj érzékenységet, belső lelki odafigyelést, hogy lelked munkáját magunkban észrevegyük, és engedjünk neki mindenben. Köszönjük néked, atyánk, hogy a mai napon is együtt lehettünk, és köszönjük, hogy tanítasz minket. Kérünk téged arra most, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a kicsiket, akik idejönnek, áld meg az idős testvéreket, a betegekkel, légy otthonukban vagy a kórházakban, és gyógyítsd őket, erősítsd őket. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel öleld körül őket is. Te töltsd be az elköltözöttnek a hiányát. Köszönjük néked, atyánk, hogy oda bízhatjuk rád egész népünket, egész hazánkat. Kérünk, hogy munkálkodjál a népünk tagjaiban, hogy minél többen lássák meg a Krisztust, és követőivé lehessenek. Kérünk, hogy hallgasd meg könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.